Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai napon. Hát én is ugye csak csatlakozni tudok Attilához, ugye kb. Ugyanezek a gondolatok zajlottak le bennem is az utóbbi napokban, ugye a világban zajló események kapcsán. És úgy tényleg az volt bennem is, hogy wow, közel van az Úr Jézus visszajövetele. Tehát, hogy ezek is mind ugye azt bizonyítják, és ami még beugrott így rögtön az Úr kegyelméből, hogy győztes oldalon vagyunk. Tehát Jézus Krisztus győzni fog, győzött Jézus Krisztus már, és mi az ő oldalán állunk, és biztosak lehetünk benne, hogy ő lesz az, aki megtart minket, és biztosak lehetünk benne, amúgy halljuk ezeket a szavakat most, hogy evakuálása, többi, hogy Jézus Krisztus lesz az, aki ki fog emelni innen minket a sátánnak a hatalmából, ugye a mi háborús övezetéből, és várjuk őt, és tényleg benne bízunk. És ami még így felmerült bennem, ugye, hogy az ördög mindent megpróbál, hogy félelemben tartson minket. Tehát látszik ez, valamikor beszéltem róla, hogy ugye 2001. szeptemberétől lett ez igazából látványos a médiában főleg, és napjainkra ugye ez most fénykorát éri, hogy mind a politika, mind a média ugye sugározza felénk ezeket a félelmeket, hogy igazából a sátán próbálkozik, hogy leuraljon minket. Tehát nem kell mondani, hogy milyen hatással van ránk a félelem, akár biológiai, pszichésen, szellemileg, hogy mennyire le tudja uralni az embert, le tudja tompítani, sőt, akár az életébe is kerülhet az embernek. Ugye hallottuk, nem véletlen az, hogy ha jól tudom, hogy 365 féleképpen van benne az Bibliában, vagy 365-ször mondja az Úr benne, hogy ne félj. Tehát számára is nagyon fontos, hogy közölje velünk, hogy ne féljünk, mert ő az, aki velünk van. Így házi csoportom mondtam, hogy ez a kép volt előttem, amikor vannak ezek a filmekben, tudjátok, amikor ilyen hiányos talapzatú lengőhidakon kelnek át az emberek, és már átkelt egy-két, és van egy, aki megragad és fél, és nem mer átjönni, mert fél ugye a mélységtől, a tériszonya van, és akkor megáll valaki a túloldalon, és mondja, hogy ne nézd le, nézd a szemembe, gyere, ne félj. És hogy valahogy így van ez velünk is az Úr Jézus, hogy nekünk rá kell fókuszálni, az ő szemébe kell néznünk, nem a mélységet, a körülöttünk lévő veszélyeket, hanem őt. És akkor biztonsággal átkeltünk, mert nem a híd fog megtartani minket, hanem az Úr Jézus Krisztus. A mai istentisztelet címének a Tudj meg többet Jézus Krisztusról címet választottam. Hát keresztényként ugye már nem kell bemutatni számunkra az Úr Jézus Krisztust, ugye tudjuk, hogy ki ő a mi megváltunk, ő az, akit elküldött az Atya, hogy életét értünk adja, hogy örök életünk legyen, hogy újjászülessünk, és a Szentlélek által elpecsételt minket. De mégis az lenne a cél ugye a mai napon, hogy a Biblia fényében egy kicsit jobban megvizsgáljuk, hogy milyen személyiségekkel, tulajdonságokkal rendelkezik a mi megváltunk. Nagyon sokat lehet, hála az Úrnak, erről beszélni. És én ajánlom figyelmetekbe, már biztos szoktátok, hogy akár megragadni egy-egy tulajdonságát az Úr Jézusnak, és megnézni a Biblia által, hogy Jézus a szeretet, és hogy Jézus a szerető Isten, és akkor megnézni, hogy mit ír erről a Biblia, hogy mélyebben jobban meg tudjuk ismerni az Úr Jézust. És miért tesszük mindezt? Ugye azt mondja az ige, hogy fontos, hogy egyre inkább Krisztusivá formálódjunk. Ugye nekünk az a célunk, hogy minél inkább hasonlítsunk Krisztusra, és hogy tudnánk minél jobban hasonlítani, nem minél jobban elmerélnünk a benne való gyönyörködésben, a benne való ismeretben. És ami még ugye itt el is hangzott, hogy mert ha minél jobban megismerjük az Úr Jézust, akkor annál jobban megbízunk benne. Annál jobban tudjuk az életünket az ő kezébe rakni, annál jobban tudjuk Talán a mi életünket sokkal könnyebb az ő kezébe rakni, de így annál jobban tudjuk a szeretteink életét is a kezébe adni, ami talán mondjuk egy kicsit nehezebb. Igéket fogok majd, nem lesz alapige, hanem folyamatosan fogok majd igéket felolvasni. Az első ige, János 14:7-9. Annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az atyát. Ha ismernétek engem, ismernétek az én atyámat is. Vagyis helyes Isten ismeretre az jut el, igazából aki megismeri az Úr Jézus Krisztust. Másik ige, ugye jól ismert ige, hogy hiszen az örök élet, ugye mondja Jézus, hogy megismerjenek téged az egyedüli igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztus, János 17:3. Tehát Jézus Krisztus megismerése a teljes bizalmon alapuló életközösség. És annyira jó, hogy az ige által Jézus Krisztus, ugye az evangéliumok, a Biblia által Jézus Krisztus betekintést enged az ő szívébe. Bele tudunk látni, meg tudjuk őt látni, hogy milyen az ő szíve. És ez is egy olyan csodálatos, hogy a világ teremtője végre egy nyitott könyv számunkra, mondhatjuk. Az első, tehát ezeket, amiket most választottam egy párat, tehát ez természetesen az én választásom, bízom benne, hogy az Úr vezetése által, de ez valamilyen szinten ugye a személyiségemet is tükrözi, amiért ezeket választottam. Tehát ez szerintem mindenben így van, hogy ugye az Úr úgy használ minket, hogy a személyiségünket természetesen nem nyomja el, hanem azáltal. Tehát az első, amit választottam, amit megfigyelhetünk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus hazaszerető. Nem véletlenül választottam, ahogy mondtam ezt, tehát egyrészt az én életemet elkíséri ezt a szó. Ha nem így lenne, ugye a szakmámból kifolyólag az már lehet, hogy egy kicsit baj lenne. És csak gondoljunk bele, haza. Ez egy nagyon szép, nagyon jó szó. Szeretet. Még jobb. Tehát ez még nagyobb csodálatos szó. És miért lenne ez, hogyha összerakjuk haza szeretet, rossz? Tehát ez egy jó dolog, és majd látjuk itt az ige fényében, hogy Jézus Krisztus is így gondolkodott erről. Azért is gondoltam, hogy fontos erről beszélni, mert sok összevisszaság van az embereknek a fejében a hazaszeretetről, a nacionalizmusról, és ezért is választottam volna. Jézus nagyon szeretett minden népet, ugye ez biztos. Nagyon szerette a nemzeteket, és mindenkiért az életét adta. De megláthatjuk az igében azt, hogy azért megkülönböztette természetesen azt a népet, akiből földi emberként származott. Máté 10:5. Pogányokhoz vezető útra ne térjetek le, szamaritánusok városában ne menjetek be, inkább menjetek Izrael házának elveszett juhaihoz. Nem azt mondja az Úr, hogy soha ne menjetek oda. Nem azt mondja, hogy ne foglalkozzatok vele, csak meghatároz egy sorrendet. Ugye elsődleges, ugye Izrael. És megvethető ez, tehát igazság szerint, hogy így határozott Jézus. Nem, tehát megvan tehát ebben is a természetesség, hogy megkülönbözteti Izrael népét. Van egy olyan rész, egy hosszabb lélegzet, ugye Máté 15:21-28-ban, amikor a kánaánitai asszony jön, hogy segítséget kérjen az Úr Jézusról, ismerjük a történetet. Ugye van egy olyan rész, hogy én nem küldtem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Itt is ugye egy elsőséget élvez, úgymond Izrael Jézus szavai által. Természetesen Jézus szeret, ugye, szereti ezt a nőt is, és segít rajta. Sőt, még a végén ugye olyan dicséretben is részesíti, megdicséri a hitéért is. Tehát nem baj az, hogyha mi is megkülönböztetett szeretettel vagyunk akár a hazánk iránt, vagy csak gondoljunk bele, tehát, hogy szeretjük az embereket természetesen, tehát ez kívánja tőlünk az Úr. De hát azért most valljuk be családunkat, azért csak jobban szeretjük. Tehát ez természetes dolog. Szeretjük a többi valláshoz tartozó keresztényeket. Így van. De azért a baptistákat csak jobban szeretjük, mert ugye oda tartozunk. Vagy szeretjük a más nemzeteket, mert szeretünk a Biblia alapján is a más nemzeket, tiszteljük az ő történelmüket, jelenüket. De hát mégiscsak itt élünk, mégiscsak a magyar nemzethez tartozunk. Hát persze, evidens, hogy a magyarokat, a magyar nemzetet szeretjük elsődlegesen, vagy a legjobban. Abcsel 17.26. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész színén, és előre meghatározta a rendelt idejüket és lakóhelyük határait. Teljesen biblikus az, hogy ugye Isten akaratából vagyunk ott, ahol vagyunk, és hogyha ezzel szemben megyünk, akkor ezzel Isten akaratával megyünk szemben. Következő ige. Tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben, Galata 6.10. Hát ez első sorban természetesen a hittestvéreinkre vonatkozik, de levonhatjuk ebből is akár a következtetés, hogy ugyanez érvényes, ugye a hazaszeretetre. Tehát, hogy aki magyarnak vallja magát, az ugye természetesen, hogy szereti a népét, és jobban szereti a többieknél. Isten fontosnak tartja a közös gyökereket. Tehát az, hogy a közös múltat, ezt is láthatjuk az igéből. Azt mondja, hogy én vagyok Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak Istene. Tehát fontos számára többek között az is, hogy tudja az, aki hallja, hogy honnan származik, hogy milyen Isten akaratából mik a gyökerei egy adott, úgy itt jelen esetben ugye Izraelnek. A Bibliában ugye a közösségnek különös jelentősége van, nagyon szeretem ugye azt a példát is, hogy az arany kapocs volt az, ami a szent sátorban a ponyvákat összekapcsolta ezzel is, hogy az volt az a legértékesebb a közösség. Ugye a nép és a család, a házasság is olyan közeg, az, amit folyamatosan ápolni kell, főleg olyan kritikus időszakokban megtartó ereje van ennek is, és nem csak a Bibliából, hanem a pszichológiából, a tudományból is tudhatjuk azt, hogy ugye akiknek nincsenek meg ezek a biztos alapjai, azt könnyen instabillá válhat. Hallottam olyan meghatározást arra, hogy az könnyű eladni, és könnyű megvenni. De a másik az, hogy van egy mennyei otthonunk, egy mennyei polgárságunk is. A mi polgárjogunk a mennyben van, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk. Filippi 3.20. Természetesen azt nem kell ecsetelnünk, hogy az Úr Jézus Krisztusnak a mennyei hazáját mennyire szereti. De Isten kimondhatatlan tényleg kegyelme az, hogy mi is ide tartozhatunk. Úgyhogy igazából ilyen kettős felelősségünk van. Egyrészt a földi otthonunk, és másrészt a mennyei otthonunk irányába is. Jézus soha nem volt közömbös ugye senkivel, és mindig, hogyha népét nézve, és mindig könyörültességre indult, és nem is maradt soha ez, hogyha szánakozott valakin cselekedet nélkül is. Ugye benne van az is a Bibliában, hogy a közömbösség bűn. És sokszor tudunk közömbösök lenni, sajnos mi keresztények és közömbösöké tudunk válni bizonyos dolgok iránt. És van egy Jakab levelében, a 4.17-ben egy nagyon szép ige vers, hogy aki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi, bűne az annak. Hát így elsőre ugye nem a szépsége miatt szeretjük, hanem azért, mert rávilágít valamire, hogy nem csak az a bűn, amit megteszünk, hanem van, amikor bizony az is bűn, amit megtehetnénk, amit jót tehetnénk, és nem tesszük meg. Távol álljon tőlem, és tényleg nem akarok politizálni, de mégis ezt is fontosnak tartottam, hogy beszéljek róla, hogy ha van egy meggyőződésünk arról, hogy mi az, ami jó, ami hazánknak, ami népünk jövőjének, akkor menjünk is, vállaljuk ezt fel. Tehát, hogy közelegnek a választások. Isten az, aki ugye tudja, hogy mi a terve a jövőre. Isten az, aki Ózsiás könyvében, ugye van egy szép idézet, hogy vagyis hogy egy idézet, hogy fejedelmet választottak, de nélkülem. Hát mi azt szeretnénk, hogyha ebben is ott lenne az Úr, és nem akarunk nélküle választani, de hogyha megvan ez a döntés számunkban, akkor menjünk és ezt vállaljuk. Ez is egy ilyen felelősségvállalás egyrészt tényleg a hazánk iránt. Nagyon tetszik, ahogy Mózes, illetve Pál reagált, ugye, tehát ez már igazából, ahogy viselkedek, több, mint hazaszeretet, hanem szenvedélyes hazaszeretet, amikor 2 Mózes 32-32-ben azt mondja, hogy törölj ki engem a te könyvedből, de ennek a népnek kegyelmez meg. Pál azt mondja, hogy inkább én legyek átkozottá, csak az én népem megismerje és felismerje a Krisztust. Hát én nem tudom, hogy ezt merném ezt valaha teljes szívből mondani, de ez is megmutatja azt, hogy mennyire, tehát ez emberként is mennyire lehet szeretni a saját népünket. Még egy ige a végére, munkálkodjatok a város békességén és jólétén, ahová fogságba küldtelek titeket, Jeremiás 29:7. Ugye, hogyha annak a városnak a békességén is munkálkodni kell az ige szerint, ahová fogságba megyünk, akkor még inkább, ahol élünk, annak a békességén kell munkálkodnunk. A másik tulajdonság, amit felírtam itt magamban, vagy magamnak, az, hogy Jézus Krisztus a fájdalmak férfia. János 15:18-19. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, ezért gyűlöl titeket a világ. Bibliából ismerjük, hogy hogyan viszonyultak Jézushoz az akkori időben. Szadduceusok, farizeusok ugye kémkedtek utána, hazugságokat beszéltek róla, terjesztettek róla, akkor többször meg akarták ülni, hát végül is ugye keresztre is feszítették, majd beszélünk róla, hogy voltak időszakok, amikor a családja is ellene fordult, és ebben a közegben kellett az Úr Jézus Krisztusnak ugye szolgálni, és milyen csodálatos, hogy egy pillanatra sem mozdul se jobbra, se balra az Atya Isten tervétől, és tökéletesen tudta ebben a közegben, ebben a nyomás alatt is elvégezni az ő munkáját. És belegondoltam, hogy milyen fájdalmas a szeretetnek az elutasítás. Nagyon szerettem régen az Énekek éneke 5. fejezetének az egyik ilyen magyarázatát, és olyan sokat mondó mai napig számomra, szeretném itt felolvasni ezt a kis részt. Ugye a vőlegény, a király mondja ezt a mennyasszonynak, illetve ő majd válaszol erre. Elaludtam, de ébren volt szívem, és íme szerelmesem szava szólt és zörgetett. Nyis ajtót nekem, hugom, mátkám, galambon, én tökéletesem, mert fejemre harmadszál, hajamra éjszaka cseppjei hultak. Levetettem ruhámat, hogy öltözhetnék föl? Megmostam lábamat, hogyan piszkíthatnám be? Majd jönnek azok az események, ugye, hogy tudjuk, hogy mégiscsak magába száll a mennyasszony, akkor elindul felé, de már nem találja, és megverik az őrök, akkor utána beszélget ugye több mindenkivel. Majd a végén ugye szerelmesem a kertjébe ment, és a balzsam ágyasok közé, hogy a kertben sétáljon, és liliomot szedjen. És olyan csodálatos, hogy számomra bemutatja Jézus Krisztusnak a hozzáállását, hogy Jézusnak mai nap is, minden nap el kell szenvednie azt, hogy emberek milliói mondanak neki nemet. Ő odaadta az életét minden egyes emberért, hogy örök életük legyen. Odaadta az emberekért az életét, hogy ott éljenek vele, majd a mennyek dicsőségébe, hogy osztozzon az ő dicsőségével az embereknek, hogy ott hagyta a mennyet. Én úgy gondolom, hogy örökre megváltozott valami Jézus Krisztus előtte lévő istenségében, mert és ennek ellenére hányan vannak emberek, akik nemet mondanak, akik nem, hogy nemet mondanak erre, hanem gúnyolják, gyűlölik, és különféle dolgokat, hazugságokat terjesztenek akár róla, vagy akár közömbösek felé. Hogy milyen ez a szeretetnek? Hogy milyen ez? Csak gondoljunk bele, hogy ha egy családtagunk így viselkedik az irányunkban, és ezt Jézus Krisztusnak nap mint nap szembesülnie kell ezzel. És nem elég, hogy még ugye a világi emberek ezt csinálják, mi is ezt csináljuk sokszor. Itt ugye, itt van az énekek éneke, ez erről beszél. Hogy mi ott vagyunk ugye már mennyasszonyként, és mi is tudunk nemet mondani. Mi is tudunk, hogy jön az Úr, mit mond? Azt mondja, hogy én tökéletesem az igébe, igen. Mátkám galamom, én tökéletesem. Egy Jézus Krisztus áldozata által lehetünk, tudjuk azt, tökéletesek az Atya Isten szemében. És ő így szólít minket, és mi mit mondunk? Azt, hogy hát bocs, ne haragudj, de most nem alkalmas az időpont. És mit csinál az Úr Jézus? Hát természetesen ő nem veri ránk az ajtót, hanem tovább halad. És annyira csodálatos nekem, hogy a végén pedig azt olvassuk, hogy emberi fejjel, hogy hát jó, elment, akkor biztos valami más csinál, elege van ebből a mennyasszonyból, hát mindent megtesz annak érdekében, hogy minél tökéletesebb legyen a kapcsolatunk, erre ő meg elutasít. És mit csinál az Úr Jézus? Elmegy és virágokat szed, vagy itt a vőlegény, ugye elmegy és virágokat szed a mennyasszonya számára. Hogy az Úr Jézus ilyen, hogy amikor elutasítjuk, mi keresztények is, nem megsértődik. Jézus Krisztus soha nem sértődik, meg nem olvashatjuk a Bibliában, hogy Jézus Krisztus megsértődött. Nem megsértődik, hanem elmegy, és ajándékot készít nekünk. Ajándékot készít nekünk, amikor magunkba szállunk, és elkezdjük keresni, akkor oda tudja nekünk adni azt az ajándékot. Hát micsoda Istenünk van nekünk is. Sokszor sajnos mi is keresztényeken nemet tudunk mondani ennek a szerető Istennek. Eszembe jutott egy történet, nem nagyon emlékszem már csak a részletekre, csak ugye magára az alapsztorira, hogy volt egy család, egy édesapa, aki elküldte, összeszedték minden vagyonukat, tényleg pénzüket, hogy el tudják küldeni a fiúkat tanulni a nagyvárosba. És elküldték is. Már ott volt jó régóta, és az apa elhatározta, hogy meglepi a fiát, és elmegy, és meglátogatja őt is. És elment, és amikor rátalált a fiúra, ez az új barátaival volt már, és nem akarta megismerni az apját. Megismerte, de elfordult előtte, sőt kigúnyolta a többieknek. És az édesapja elment nagy szomorúságba, és belehalt a bánatba. És biztos vagyok benne, hogy emberként, tehát azt az elutasítást, amit minden nap át kell élni Jézusnak, nem bírnánk, belehalnánk. Következő tulajdonság, amit felírtam, a tulajdonság, vagy inkább ilyen jellemző, hogy Jézus Krisztus családja sem volt mindig hívő. Én is ugye emellett így ezt most tapasztaltam, meg így amikor készültem, ez így nekem se esett le, hogy említettem ugye, hogy a családja révén is kapott ugye bántalmazást sokat, hát tudjuk ugye, hogy volt olyan alkalom is, amikor nem gyengén azt mondták, hogy bolond, hogy megőrült. Ugye valószínűleg, ugye olvastam, hogy ez valószínűleg azért is volt, hogy egyrészt őt megvédjék, illetve hogy őket se közösítsék ki ugye a vallási gyakorlatból. Aztán olvasok, hogy volt olyan eset, hogy Jézus tanított az embereket, és akkor jött a családja, és üzent neki be, ugye, hogy beszélni akarnak vele. És ugye elgondolkoztam azon, hogy az se esett le, hogy miért nem volt bent a családja. Miért nem hallgatták Jézust? Nem voltak rá kíváncsiak, vagy éppen dolguk volt? Hogy miért nincs ott a családja, az anyja, a testvérei? És meglepődve találtam a János evangéliumában egy ige szakaszt, fel is olvasom, hogy testvérei azért azt mondták neki, menj el innen és térj vissza a Júdeába, hogy tanítványaid is lássák tetteidet, amelyeket cselekszel. Mert senki sem cselekszik titokban, aki nyilvánosság előtt ismerté akar válni. Ha ilyeneket teszel, mutasd meg magadat a világnak, mert saját testvérei sem hittek benne. De Jézus azt mondta nekik, az én időm még nem érkezett el, nektek azonban minden idő alkalmas. Titeket nem gyűlölhet a világ, de engem gyűlöl, mert én arról teszek bizonyságot, hogy cselekedetei gonoszak. Ti menjetek fel az ünnepre, én meg nem megyek fel az ünnepre, mert az én időm még nem telt be. Ezt mondta nekik, és Galileába maradt. Durva, de itt van az igében, hogy a testvérei ugye nem hittek neki. És elképesztő, így belegondoltam, hogy lehet Jézus közelében lenni úgy, hogy nem vagy Jézus közösségében. Lehet úgy élni ott a környezetében évekig, évtizedekig, úgyhogy nem vagyunk igazán közösségben velük. És ez ez elszörnyű is, mert ugye tudjuk azt a Bibliából, hogy az Isten tudat nem egyenlő az Isten hittel. Hogy az ördögök is tudják, hogy van Isten. Látjuk itt, hogy világi szempontok szerint próbálják irányítani az Úr Jézust, de olyan jó, hogy az Úr Jézus az végig mindig kitartott abban, amit az Atya mondott neki. És közösségben volt mindig az Atyával, mindig kereste az ő közösségét, mert az ő tervét, az ő akaratát valósította meg végig folyamatosan az életéből. Jöhetett bárki, mondhatott bárki bármit, ő ebben nem rendült meg egy másodpercre sem. Viszont olyan jó, hogy benne van az igében az, ugye tudjuk, hogy megszentelődnek a családtagok a hívő fél által. És tudjuk azt is a Bibliából, hogy változott ugye a helyzet. Itt van Abcsel 1.13.14. Amikor hazatértek, felmentek a felső szobába, ahol meg voltak szállva. Mégpedig Péter, János, Jakab és András, Fülöp és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab és az Alfeus fia, Simon a Zélóta és Judás a Jakab fia. Ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban az asszonyokkal, Jézus anyjával, Máriával és testvéreivel együtt. Itt már látjuk, hogy itt vannak a testvérei is. Ugye tudjuk azt, hogy nekik is szükség volt a megtérésre, nekik is szükségük volt az újjászületésre, nekik is el kellett fogadni az Úr Jézust, mint megváltójukat. És hiszem azt, hogy nem taglalja a Biblia, hogy mindenki megtért az ő családjában, de hiszem azt, hogy megtartotta az Úr Jézus az ő családját, és megtért mindenki. És Jakabról pedig tudjuk viszont, hogy ugye Jakab levele az, amit az ő testvére írt, és tudjuk, hogy ő Jézus tanítványa lett, és annyira tetszik nekem, ahogy Jakab ír, hogy ugye mi testvére volt, abban az időben írhatta volna azt, hogy a levelébe, hogy én, Jakab, a Jézus testvére, ugye ez nem volt szokatlan abban az időben, de mégis mit ír? Jakab az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Ez annyira tetszik, hogy nem azzal kérkedik, hogy ki milyen család, ki az ő testvére, hanem mint az Úr Jézus szolgálja mutatkozik be. És annyira jó, ami a legszebb és legcsodálatosabb, hogy mivel Jézus Krisztus, ugye, mint elsőszülött fiú feláldozta az életét értünk, ezért az Atyaisten örökbefogadott minket. Tehát Jézus Krisztus a mi bátyánk, és mi vagyunk az ő testvére. Következő, Jézus Krisztus megdicsőült testben élő személy. Ugye a világ sokszor úgy viszonyul Jézushoz, hogy benne van, emlékszem, kaptam egyszer egy híres emberek könyvét, és benne volt Jézus Krisztus, mi is híres ember, aki ilyet egyszer, csodákat, csodálatos dolgokat tett, tanított, és ennyi. De Jézus Krisztus ma is él, ma is egy élő személy, egy élő Isten is. Annyira tetszik, hogy hiába próbálták megakadályozni azt, hogy Jézus Krisztus ne támadjon fel. Jézus feltámadása után ott járt Jeruzsálembe, találkozott az asszonyokkal, erősítette az ő hitét, találkozott az emmausi tanítványokkal, találkozott a tanítványokkal, Péterrel is személyesen találkozott ugye feltámadás után. Sőt, a Páltól tudjuk, hogy 500 tanítványnak, 500 embernek is megjelent ugye halála, vagy feltámadása után, és ugye amikor a tanítványok nem hittek neki, megmutatta a kezeit, a sebeit, és amikor mindig nem, akkor adjatok valamit enni. És Jézus Krisztus evett. Tehát a feltámadt, megdicsült testben támad fel az Úr Jézus, és még volt ugye ráadásul egy momentum, amikor a Galilai tengernél találkozott feltámadás után a tanítványokkal, amikor még halat is csinált nekik utána, és megvendégelte őket, és akkor is ettek. Tudjuk, hogy ezután 40 napig tanította az övét, és 40 nap múltán sokak szeme láttára, így a megdicsőült testben ment vissza a mennybe. És ami számomra így most így megragadtam, hogy olyan csodálatos, hogy ez a Jézus Krisztus ugye él, ott van, közben jár értünk a mennyben, és megszenteli a mi áldozatunkat. Olyan gyengék, erőtlenek sokszor a mi áldozataink. És olyan jó, amikor az Úr Jézus megszenteli ezeket, akkor ez a gyengék és erőtlen áldozatok meg tudnak erősödni. Olyan jó, hogy a szeretetünket, hogyha olykor közönös a mi szeretetünk, az Úr Jézus Krisztus azt is meg tudja szentelni, és kedvessé tudja tenni az Atya Isten előtt. Mert ilyen Istenünk van, aki ennyire közben jár értünk, hogy, és ennyire odafigyel az érdekünkre az Atya Istennél. Következő lehet, hogy egy kicsit furcsa lesz első hallásra. Bocsánat. De Jézus Krisztus az Atya Isten tökéletes szépsége. 37. Zsoltár 4.10. Gyönyörködj az Úrban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra utadat, és bízzál benne majd, ő teljesíti. Felhozza igazságodat, mint világosságot, és jogodat, miként a delet. Csendesedjél le az Úr előtt, és türelmesen várjad őt. Ne bosszankodjál azon, hogy azoknak szerencsés az útjuk, akik álnok tanácsokat követnek. Szűnj meg haragudni, hogy hagyj fel a heveskedéssel, ne bosszankodj, az csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kipusztulnak, de akik az Úrban remélnek, ők öröklik a földet. Kerestem így magának a szépségnek, hogy fogalmazzuk meg. Hát igazából csak a Wikipédiában találtam egy olyan megfogalmazást, hogy a szépség olyan jellemzője a személyeknek, tárgyaknak, vagy elképzeléseknek, amely miatt a puszta megfigyelés során örömöt tapasztalhatunk. Azt mondják, a szépség ugye relatív, szubjektív, mert nem biztos, hogy ami nekem tetszik, az neked is tetszik, meg, illetve fordítva. Vagy ugye van ilyen kérdés, hogy aki valakinek tetszik, az már ugye szép. A szépséget ugye az érzék szerveinkkel tapasztaljuk, és olyan jó, hogy az ember is tud egyébként, ugye tudjuk, hogy nagyon szép dolgokat csinálni. Elgondolkoztam azon is, hogy milyen lenne a világ szépség nélkül. Így belegondolva igazából nem is lenne nevezhető életnek a világ szépség nélkül. Természetesen mondanom se kell, hogy a szépség teremtője is az Isten. És a szépségen keresztül tudja Isten megérinteni az ember szívét. Elgondolkodtam azon is, hogy a szépségnek üzenete van a számunkra. Amikor gyönyörködünk a természetben, vagy gyermekekben, vagy bármiben, akkor abban ott van az üzenet, mégpedig az, hogy Isten jó. És egy gyönyörű naplemente, ugye láttunk már ha más nem filmekben, gyönyörű naplementéket, és hogy milyen csodálatos, mennyire meg tudja fogni ugye az embert, és úgy érezzük, hogy van mögötte valami. És igazából ott van mögötte a szerető Isten, aki a velünk való kapcsolatra vágyik, és arra, hogy oda kerüljünk majd hozzá. Ugye, hogyha belegondolunk, ez is ugye számunkra is egy ilyen megfoghatatlan dolog, ez a akár a naplementének a szépsége. A szépség békességet ad, a szépség invitál, a szépség után tudunk sóvárogni, magával tud ragadni minket, tud inspirálni minket, ugye sokszor a szépség. A szépség táplálja ugye a lelkünket. Ugye, mint mondtam, a szépséget Isten teremtette a világban, és kevesen gondolják, és én sem gondoltam azelőtt annyira arra, hogy Isten szép. Pedig ott van, hogy a természet Isten szépsége. És a természet, sokszor ugye úgy gondolunk a természetre is, hogy funkcionális, hasznos, hát mennyi jó dolog van benne, de elsősorban a természet szép. A természet szép. És hiszem azt, hogy az Úr, amikor teremtette a természetet, belerejtette mindenki számára azt, amiben gyönyörködni tud a természetben. Hogy Jézus már akkor gondolt ránk, amikor teremtette a természetet, hogy majd el tudjon kápráztatni minket. És, mert ez is Isten dicsőségét hirdet. És olyan jó, hogy akár csak a természetet, de más dolgot is megfigyelhetünk, amit az Úr ad számunkra, ugye szép dolgokat, hogy de most nézzük a természetet, hogy egyre jobban megismerjük, egyre jobban rácsodálkozunk, egyre több dolgot fedezünk fel, amivel nap mint nap el tud kápráztatni minket az Úr ennek a csodálatos mi voltából, és egyesek szerint, vagy ezt olvastam egyébként, hogy az ember képes egyedül a teremtmények között a szép érzékelésére. Keresztényként olyan, hogy képesek vagyunk benne, vagy képesek vagyunk érzékelni, gyönyörködni, és mi Isten dicsőítjük ezért. Ez a helyes gondolkodással, amit ugye adott az Úr, hogy gyönyörködjünk benne, azért Istennek adunk hálát. Ugye Isten lényének elengedhetetlen része a szépség. Ugye tudjuk, hogy a teremtő Isten saját képmására teremtett minket, nővé és férfivá és nővé. Az ő génjeit örököltük, ha lehet így mondani. Elgondolkodtam azon is, hogy ugye nagyon kifejező a magyar nyelv, nem véletlenül mondjuk a nőkre, hogy a szebbik nem. És valóban ezzel kapcsolatban olvastam már régebben, és ugye pászorunk is tartott ugye ezekről a különbségekről, a női-férfi különbségekről tanítást is. Isten ezzel szerepet adott a nőknek. Tehát az, hogy a környezetükben szépséget hordoznak, nem csak azzal a személyiségükkel, hanem a különféle ugye szép érzetükkel, illetve azzal, hogy mennyire tudnak kreatívak lenni sokszor. És az is egy érdekes dolog, amit megfigyeltem, hogy mit gondoltok, hogy mi volt az első dolog a világon, amire azt mondta az Isten, hogy rossz, nem jó. Így van, így van. Ezzel végeredményben azt mondta Isten, hogy rossz, hogy nincs nő. És így ezután teremtette meg a férfi oldalbordájából ugye a nőt is. Ha belegondolunk, hogy, de mondjátok, hogyha nem így van, de én akit ismerek nőket, hogy a nők szeretik, hogyha gyönyörködnek bennük. De ez is így van. Hogy a férfiak annyira azért nem vágyunk rá, elképzelhető, hogy van ilyen, de inkább a férfiak ugye jobban szeretik azt, hogyha a kezük munkájába, vagy esetleg az ügyességükbe, bátorságukba, a erejükbe gyönyörködnek az emberek. Ez is, és olvastam erről, hogy Éppen ez az, hogy amiért a nők jobban megtudják, ugye többet kaptak, és ez ugye biológiailag is bebizonyított, a teremtésnél a szépségből, a szép érzetből, és néztem, olvastam ilyen amerikai evangélistáknak a statisztikáját, hogy sokkal fogékonyabbak Isten szépségét meglátni, sokkal fogékonyabbak, hamarabb megtérnek a nők, rövidebb időn, mert ők is nagyobb létszámban tértek meg itt ebben a statisztikában. És ugye ezt, mivel a sátán is valamikor, ugye Luciferként a legszebb angyal volt, ugye tudja, hogy hogyan teremtett meg minket Isten, mert ezért is lett irigy az emberre, és mindennel igyekszik, hogy ezt rombolja. Támadja ugye akár a nőket azzal is, hogy nem vagy szép, a férfiakat azzal, hogy nem vagy elég erős, kevés vagy, el fogsz bukni. A szépséget is magának akarja, és annyira durva, hogy milyen bálványokat tud. Tehát amit Isten jónak teremtett, hogy tudjunk tényleg ebben a szépségben gyönyörködni, tudjunk gyönyörködni benne is, azt az sátán mennyire el tudja ferdíteni. Jézus Krisztus már a földi szolgálata alatt ugye magával ragadta a tömegeket a személyiségével, jellemével, tényleg azzal, hogy bölcsességével, Isten ismeretével, a csodáival, ugye hatalmának erejével. Feltámadása után még inkább ugye ámulatba ejtette azokat, akikkel találkozott, és biztos vagyok benne, hogy amikor visszajön hamarosan, teljes dicsőségében, mint királyok királya, mint világ, a világ mindenség ura, tehát mindenki padlót fog fogni. Hát mi, akik ugye várjuk az ő megjelenését, mi füligérő szájjal, örömmel fogjuk fogadni, és a mi megváltónkat, de tehát abban biztos vagyok benne, hogy tehát amikor meg fog jelenni ma az Úr, tehát az mindennél hatalmasabb lesz, az mindennél dicsőségesebb lesz, az mindennél magával ragadóbb lesz. Isten, ugye tudjuk a Bibliából, hogy maga Isten is szereti, ha gyönyörködik benne, gyönyörködünk benne. Tehát érdekes, hogy nem csak a nők, hanem Isten is szereti a gyönyör. Ott van a Bibliában, és nem azért szereti, hogy mert egoista, meg narcisztikus, hanem Isten azért szereti, hogy gyönyörködj benne, mert akkor jobban megismered őt, akkor közelebb tudsz. Szeretni, hogyha többet meg tudnál róla, szeretni, hogyha közelebbről megismernéd őt, hogy többet fedezzél fel belőle. És elgondolkoztam azon is, hogy mindehhez viszont odaszánás kell. Tehát a részünkről nagy odaszánás kell, mert és gondoljunk bele, ott van a két ember közötti házasság. Tehát a házasság is arról beszél, hogy igazán megismerj egy nőt, a szépségét, tényleg az, hogy gyönyörködj benne napról napra, tehát ebben a házasságban tudod ezt megtenni. Ugyanúgy természetesen a nők is, a férfiakat úgy tudják igazán megismerni, hogyha házasságban élnek vele, és akkor megtapasztalhatják ők is a előnyeinket. Most nem tudok egyet sem mondani, de van. Tehát van nagyon sok, amiben lehet gyönyörködni. János 14:21, megtaláltok engem, ha teljes szívvel folyamatok hozzám. Van egy nagy bökkenő, ugye, hogyha odaszánás nélküli kapcsolat egy nővel vagy férfival, azt úgy nevezik, hogy prostitúció. És Istennek is az a fontos, hogy odaszánva teljes szívvel adjuk oda neki magunkat. Nem akar osztozni, ahogy a házasságban sem szabad és nem kell osztozni mással, Isten sem akar osztozni másra, teljesen kéri a te szívedet. Tanuljunk meg bölcsen gyönyörködni a szépben, és leginkább tudjunk örömteljes szívvel gyönyörködni az Úr Jézus Krisztusban, és az ő nekünk adott ajándékaiban. Utolsó, amit felírtam itt magamnak, hogy Jézus Krisztus vágyik a társaságunkra. Jézus Krisztus még ma szeretne közösségbe lenni veled. Szeretné Jézus Krisztus meghallgatni a bánatodat. Szeretné meghallgatni az örömödet. Szeretne vigasztalni. Szeretne veled ünnepelni. Jézus Krisztus mindennél jobban vágyik a velünk való közösségre. Jézus szeretné teljesen megnyitni a szívét előttünk. Szeretne olyan titkokba beavatni, amit eddig nem tudtunk. Szeretne olyan dolgokat elmondani nekünk, ami csak kettünkre tartozik, ő rá és ránk. Azért lett a mai cím az, hogy tudj meg többet Jézus Krisztusról, és nem az, hogy ismerd meg jobban Jézus Krisztust, mert általán nem tudod megismerni jobban Jézus Krisztust. Én tudok róla beszélni, tudok róla mondani dolgokat, de ahhoz, hogy megismerjük Jézus Krisztus, ahhoz elengedhetetlen a személyes kapcsolat. Csak és egyedül kizárólag úgy lehet megismerni Jézus Krisztust. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ebben a Krisztussal való közösségben tapasztaljuk meg dicsőségének minden szépségét, hogy tudjunk teljes szívvel gyönyörködni bennük, és hogy úgy tudjuk megismerni az Úr Jézus Krisztus. És tényleg ez a szívem vágya nekem is rájöttem itt a készülés alatt, hogy úgy meg tudjam ismerni az Úr Jézust, mint még soha az előtt. Úgyhogy ezt kívánom, hogy így ismerjük meg az Urat. Amen.